Hát tisztelettel köszöntöm Önöket. Sanyinak az volt a javaslata, hogy foglalkozunk Pista lelki állapotával, mert hogy a múlt héten olyan csúnyán ledorongolta, hogy senkit nem érdekel, de minket érdekel.
Nem kellett foglalkozunk vele.
Így van, így van. Igen. Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok.
Reichert János.
Isten.
Szerető Szabolcs.
Jó napot kívánok.
És az óriási lelkű
DV is. A terhet szeretném.
Azon gondolkodtunk még adás előtt, hogy hogyan lehetne ló nélkül lovasversenyt nyerni, ezt se tudtuk megfejteni. És én fölteszek, mert ti világlátott és okos emberek vagytok, nektek egy kérdés, mert én ezen gondolkodom az olimpia eleje óta, hogy miért van 12-es karika az olimpiai közvetítés előtt. Tehát miért nem nézheti meg egy 12 évnél fiatalabb gyerek egyedül az olimpia bármelyik eseményét? Mert hogy ez van. Hogy a média tanács mit gondolt, amikor egy sportközvetítést be 12-es karikázott?
Majdnem azt mondtam, hogy már a tribünön összecsókolózik egy meleg pár, de ugye nincsenek nézők, nincs csak az se.
De hogy hívják, hogy a pályán előfordul? Hát a Tána Cselgáncs nehéz súlyú plusz 100 kilós döntőben két férfi ember egymás nyakába borulva, földön fekve zokogott és ölelkeztek.
Ennyi. A birkozóknál is volt ilyen. Akkor ennyi?
Valószínűleg ennyi.
Vigyázz, ez jó kérdés. Nem akarok úgy tenni, mint ahogy tudnám, de úgy emlékszem, hogy a reklámok előtt is van. Most
a reklámok előtt is van.
Igen. De azt megértem.
Azt miért? Amikor egy gyerek süteményt reklámoznak, és nem nézheti meg egy 12
évet. Azért értem meg, mert az egypercesek is a reklám ideje alatt zajlanak. Tudjátok mi?
Hát az jobb, igen, az jobb, ha nem látja senki.
Igen, és abban három műsorszám van összesen. Az egyikben buziznak, a másikban migránsoznak, a harmadikban meggyőztük.
Ez az egyperces szerkezete.
Ez nem igen, 12 ez a kompozíció. De a buzizás, meg a migránsozás, ahogy az ott elő van adva. Amúgy meg egyébként, itt most próbáltunk ugye, mulatni ezen, de tényleg Sanya egyébként, ez valami egészen elképesztő, hiszen mondjuk például a versenysportnak, ha van, természetesen van értelme, akkor mondjuk az egyik, ami az értelme lehet például a motiváció.
Abszolút.
És ez a
nem
fajta...
Nem volt kötelező védtelték, hanem eltiltották őket.
Ha megállod, tényleg, ez óriási.
Egyébként a reklám az jut eszembe, egyetlen egy törvényjavaslatomat fogadtak el a 4 év alatt, amikor még parlamenti képviselő voltam. Azt, hogy Novák Előddel közösen jegyeztük, és a Kultás Bizottságon átment, és utána a parlamentbe is átment, hogy ne lehessen fölhangosítani a reklámoknak a hangszintjét.
Ez pusztító volt.
Igen, de várj, most is ez van. Tehát ezt a média tanács nem tartatja be, próbáljátok ki, hogy sokkal hangosabbak most is a reklámok, azért ugye abból a megfontolásból, hogy mindenki föláll, de akkor, hogy sokkal nem látják, legalább hallják. Na ezt nem tartatja be a média tanács.
Jó, 12 Sanyi. Év. Sanyi, most ugye előttem van, ahogy a Karas Mónika ír, azt hiszem a francia televízió 5-ös csatornája csinálja a Mezzót például, amit azért elég sokan hallgatnak, ez egy klasszikus zenei csatorna, vagy a Germán klasszikot, vagy ehhez hasonlókat, és akkor Karas Mónika megírja, hogy ne erősítsék fel a reklámot. Hát és akkor ki nem szarja le?
Na jó. Azt a 77 milliárd forintot se szarja le a kormány, mert bocsánat, egy ilyen bravúros átkötéssel, ami nem fog megérkezni. Láttam a Facebookon egy nagyon jópofa hozzászólást, hogy amit nem lehet ellopni, az inkább nem kell.
Igen, igen.
Hát,
73 milliárdot ellophattak volna, ugye? Tehát ugye csak 4 milliárdon ment a tusakodás, amit a civilek osztott, vagy civil szervezeteknek osztottak volna, és hát ugye az volt a balhé tárgya, hogy ki ossza el. És a norvégok az ökotárs alapítványt szerették volna, csak hát az ökotárs alapítvány pont az az alapítvány, pont az a szervezet, ami miatt annak idején kirobbant ez az egész norvég pénz balhé 14-be. Ráadásul a heti válaszba. Na, szóval, hogy...
Pista, ne arra, ugye szabadbarágot. Nem miattuk. Ürügyé.
Jó, rosszul, igen. Oké.
De ebben ettől függetlenül teljesen igaza van a Pistának.
Csak, de ez nincs ettől függetlenül. Nem miatt, hanem ürügyén.
Szóval, hogy itt most, nem tudom, most már fél éve, vagy nem, egy éve nagyon komoly tárgyalások zajlottak a háttérben, ugye nagy részt erről, mert az is megvolt, hogy melyik minisztérium, hogy mennyit fog, mire kapni, hogy fogják el minden. Ezen a 4 milliárdon ment a húzakodás, és hát a Fidesz ezt gondolom azért nem akarta bevállalni, mert hogy ilyen presztízs okokból is, tehát nem csak azért, mert úgy soros úgy, hanem mert pont az az alapítvány osztana, akit ők annak idején ki akartak csinálni, az emlékeztek, mikor rendőrség, meg elvitték a vezető televízió katasztrófa az egész, és ezért, de ezt nem biztos, hogy nem fog megérkezni az a pénz, mert most majd indul a pereskedés.
Hát azért ez azért érdekes, mert ugye itt nem csak a 77 milliárd forintról van szó, ez egy tulajdonképpen egy kisebb tétel ahhoz képest, hogy most ugye van 2500 milliárd forint, ami szintén függőben van, ugye ez a helyreállítási alap, itt Magyarország ugye megint csak ugye vitában áll az Európai Unióval, és tegyük hozzá nem Brüsszel, hanem az európai nemzetállamok többségével áll szemben, tehát most már a konfliktus azért így néz ki. Plusz ott van még az a, ha jól emlékszem, 3300 milliárd forintos hitelkeret, amit eleve nem is kértünk, mert ugye ott is lettek volna olyan tételek, amik nem biztos, hogy átmennek. Tehát itt valami furcsa játékot látunk, a kormány eszméletlen összegű pénzekről, hát nem azt mondom, hogy lemond, de legalábbis kockáztatja azt, hogy megérkezzen, mert valóban úgy tűnik, hogy a szuverenitás az olyan szűken értelmezendő, hogy valóban csak az a pénz kell, amit közvetlenül ők tudnak úgy elosztani olyan célokra, és olyan módon, amiben másnak, semmifajta független szervezetnek nincs beleszólása. Tehát ez a miniszterelnök egyszemélyes szuverenitásáról szól ez a vita, és ebben lássuk be, hogy mondjuk a civil szervezetek, meg különböző társadalmi célok és egyebek, meg általában a magyar népnek az igényei és érdekei, az nem tétel ebben a játszmában.
És akkor hadd egészítsem ki azzal, hogy szerintem a kormányhatározat, ami valamelyik publicista azt írta most talán a HVG-ben, ugye, hogy ez talán éppen Szabolcs írta, hogy ez egy publicisztika, a kormányhatározatba csomagolt publicisztika. Nem tudom a szerzőt, nem akarom semmilyen formában sem elvenni a szerzőjogot.
Én azt is mondhatnám, hogy ez a szegény ember hadüzenete egyébként.
De hát azt akartam mondani, hogy ilyen kormányhatározatot, tehát kormányhatározatban üzenni a külföldnek, ez egy olyan mértékű szereptévesztés, ami után hát jobb helyen orvost hívnak.
Hát, tehát jó, hát mert nem is a külföldnek, vagy nem csak a külföldnek üzen elsősorban, ezek ugye nyilván szimplán belpolitikai használatra szánt nyilatkozatok. Itt egész egyszerűen azt a látszatot kell fenntartani, hogy háborúban állunk, mindenkivel szembeszállunk, mindenki el akar minket tiporni, és ez kell ahhoz, hogy a Fidesznek azt a, nem tudom, mekkora szavazótáborát egyben tartsa.
Ezzel van csak szó. Az a baj, ugye, hogy most speciál ott ugye Varga Judit meg van nevezve felelősként, igen, hogy tájékoztassa az egész világot, nyilván megteszi, mert ugye rendes szófogadó miniszter. Na de hát ezután a világ értelmesebbik fele már tulajdonképpen szánakozva röhög az országon. Én nem tudom, hogy nem veszik észre, hogy ez már túl van minden normális határon.
Mondjuk el, miről van szó. Tehát arról van szó, hogy ugye az Európai Unió jelentős részének az a baja Magyarországgal, hogy itt ellopják a pénzt, hogy itt korrupció van, és hogy az emberi jogok is súlyosan sérülnek.
A jogállamiság.
És a jogállamiság eleve megkérdőjeleződik, de a kormány erre válaszlépésként, válaszcsapásként, ugye azt a bombát dobta le, amiről János beszél, hogy kormány határozatban rögzítette, hogy már pedig itt ilyen nincs, mert itt mindegyik megvalós.
Sőt, kéne olyan törvény, minden rendben van. Magyarországon minden rendben van.
A magyarok gazdagok, kész. És erről törvényhatározat van.
Minden jó lehet.
És nincs infláció.
Tizedik alaptörvénymódosítás.
Legkevésbé sem érdekli őket szerintem az, hogy mondjuk mennyire vagyunk nevetségesek, vagy nem nevetségesek, mondjuk Lukasenkát sem nagyon izgatja.
Ja.
Abszolút nem izgatja. Tehát ezt a fajta hatalmi karaktert nem izgatja. Ez az egyik dolog. A másik dolog... figyeljetek! Végülis eltelt 10-valahány év. 60 puszta nagyjából kész van. De nem csak 60 puszta. Tehát a magánbirtokok, amelyeknek a finanszírozása is nagyjából rendben van. Méreteikben is olyanok, amelyekben elviselhető körülményeket tud magának teremteni ez a hatalmi elit, amelyik most regnál. Nem akarom túlspilázni, ám, de mégis ezt teszem. Nekem az elmúlt néhány nap híre leginkább az, hogy létrejött az első olyan magyar cég, amelyik egyébként magánhadsereget fog reálni. Tehát egy magán, magyar magán cég, magán hadsereget, mint egy 7000 főben állapították meg, vagy jelentették be ennek a magán hadseregnek, vannak ilyenek a világban egyébként, ennek a létszámát. Most így nagyjából összeáll minden, ezek a birtokok most már majd védhetők lesznek természetesen, tehát lesz hozzá élőerő. Ezt az elitet a legkevésbé érdekli, hogy itt mi lesz a haza sorsa. Tehát eljutottak odáig, és én azt gondolom, hogy most már nem ott tartanak, mint néhány évvel ezelőtt, amikor még talán eszükbe se jutott, hogy ennek a hatalmi elitnek a túlélése jellemzően akkor garantálható ezekkel a kulturális viszonyokkal is, erre majd még kitérhetünk, de most talán nem mennék bele a részletekbe, ennek a hatalmi elitnek a túlélése az Európai Unión kívül lehetséges. Az pont. Tehát ez én szerintem tudatosan, racionálisan játszanak arra, hogy a magyar közvéleménnyel mielőbb, még ha úgy tetszik a saját életükben, elfogadtassák azt, hogy az unión kívül van egy másik kultúrában, ott más van, más értékrendek vannak, ami itt a fontos prioritás, a hatalmi elit érdeke, ennek a túlélése pedig az unión kívül lehetséges. Ehhez a vagyon megvan, most már, ha úgy tetszik, a fölvehető, alkalmazható magánhadsereg is meg lesz.
Na csak ezért nincs meg a hangulat, na úgy értem, hogy hiába.
Kinek a hangulata?
Hát a nép hangulata. Hát erőködnek, megy a folyamatos Brüsszel, így Brüsszel úgy, és ennek ellenére minden egyes felmérés azt mutatja, hogy
jó,
hogy a magyarok szeretnék meg
adja az uniót. Remélem, hát
azért szeretik az uniót.
Én nem azt mondom, hogy ez sikerülni fog, és nagyon remélem, hogy nem fog sikerülni. De arról beszélek, hogy ezen dolgoznak.
Tudod, mire lennék kíváncsi, Sanyi, hogy ez az egész szisztéma, amit kiépítettek, így ahogy mondod, valóban, azért az közpénz alapokon működik.
És?
Mi van akkor, hogyha így, tehát egy bukott választás után
elzárulnak
a közpénz csapok.
Nem tudjuk, hogy mit felhalmozott, hogy ne legyen illúzió.
A franc se tudja, hogy fognak viselkedni ezek a kedves oligarchák, hogy vajon visszacsorgatnak-e, hogy hány sértőd, hány ember fog a NER-ben kiszorulni, a médiájukat ki fogja eltartani. Tehát, hogy ott azért barom nagy feszültségek lesznek.
Sanyi, olyan képet vizionáltál, ha jól értem, mint Dél-Afrika egyes országai, egyes városaiban van, ahol a fehérek gyakorlatilag
Saját
hadsereggel védik magukat.
Egyébként ugyanitt elmondtam már, hogy Orbán be fogja keríteni a felcsutot, mert ugye nem csak 60 puszta van. Na mindegy, nem ragadom tovább. Elmondtam, ez van. Én így gondolom, ettől látom a tendenciát. És ugye az a katasztrófa, hogy mondjuk az baromi jó, szeretném aláhúzni, ezek nem az én vágyaim. Az baromi jó, hogy úgy van, ahogy a Pista mondta, tehát azért úgy tűnik jelen állás szerint, hogy a magyar nemzet túlnyomó tépsége nem vesztette el józan eszét. Még. Az Isten tudja, hogy azért van ez a kultúrharc, hát nem véletlen, ugye, ezért csinálják a kultúrharcot egyebek mellett, hogy előbb-utóbb veszítse el és zárkózzon be. És látható egyébként Lukasenko is konszolidálta a hatalmát. Amúgy meg van itt cashflow, Pista. Hát mondjuk azért is kéne kikeveredni az unióból, hogy másra mondjak. Az euróatlanti kultúrkörben egyébként az ellopott pénzt és a kisibolt pénzt túlnyomó többségét mondjuk ebben a, tehát Amerikától Európáig bezárólag, azokat a pénzeket, amiket kivittek a keleti nyitás keretében, és akkor folytathatnám, nehéz visszahozni.
Az biztos.
De az unión kívül már sokkal könnyebb, és egyébként azért gondoljátok meg, micsoda, azért vannak itt kényszerek, hiszen ugye nem léptünk be az Európai Ügyészségbe, de most egyébként tartott házkutatást az Európai Ügyészség Magyarországon, tegnap, most nem tudom pontosan, ugye, mert akkor megvan a joga, ha és amennyiben összefonódás van. Nem magyar belügyről van szó, hanem mondjuk összefonódásról van szó, és mondjuk az egyébként a nemzetközi értelemben is bűncselekménynek minősített pénzügyi akciók esetében. Hát ez nagyon szar lehet. Jó, az is írva nem fakadok.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy értjük Sándor, amit mondasz, de én, aki közismerten pesszimistákat vagyok, jó hírekkel szolgálhatok neked. Amennyiben
nem,
az elmúlt hetek egyértelmű tapasztalata volt, elég sok emberrel beszélgettem mostanában, hogy a Fidesz szavazóbázisa hasadóban van. Tehát van egy része, amelyik a vakhit mentén változatlan, masszívan, és teljesen mindegy, hogy mit csinál a miniszterelnök úr, az biztos, hogy úgy van jó. Ezeket teológiai értelemben bálványimádóknak kell nevezni, tehát a teremtő helyett a teremtményt imádják, tehát Isten helyett Orbán Viktort imádják, ez egy nagyon súlyos probléma lesz nekik, amikor rájönnek, hogy ezt nem lett volna szabad csinálni. Viszont a klasszikus konzervatív Fidesz szavazótábor egyre nagyobb hányada esik egyre inkább kétségbe, és ezen a
ponton... Hogy is 5000 emberről beszélünk?
Ugye? Nem, szerintem sokkal többről. Sokkal többről. Megmondom, tehát odafajul ez a dolog most egyre inkább, hogy csak és kizárólag azt tartja bennük a lelket, hogy csak vissza ne jöjjön a Gyurcsány világ, csak ne ez az ellenzék ne jöjjön, és ezért inkább a Fideszre szavazunk. De egyre határozottabban körvonalazódik ez a törésvonal a Fidesz táborban is, úgyhogy én komolyan gondolom,
ez hogy... Ez az értelmiség, János, a falu népével nem tudsz mit kezdeni, aki fél a migránsoktól nem tudsz mit kezdeni.
Megbukhat a Fidesz, a legnagyobb, hogy is hívják, tehát a legfontosabb harc, amit a Fidesz ősszel meg kell, hogy nyerje, hogy Dobrev Klára legyen az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Iszonyú erővel működnek ezen, tehát erre van ráállítva a fideszes média. Ez az egyik fő céljuk össze. Ha ezt elérik, akkor Orbánék hátradőlhetnek, és akkor biztos nem valósul meg Sándor forgatókönyve, illetve megvalósulhat, de nem 2022-ben. Tehát 2022-ben még nyerni akarnak, és nem akarják, hogy kirúgják őket az Unióból. Szerintem az Orbánék mostani uniós viselkedése arra épül, hogy nem lehet őket kirúgni, csak ők léphetnek ki. Tehát ugye most
ezt játszották el.
Annyira szeretek veled beszélgetni, mert mindig olyanokat állítasz nekem, amit nem mondtam. Például azt sem mondtam, hogy az Unióból ki fognak minket rúgni. Azt sem mondtam, hogy ez így lett. Azt sem mondtam, hogy tuti ez az apokaliptikus vízió. Én egy dolgot mondtam, hogy az Orbánék és az Orbán klánja és a bálvány ezen dolgozik. És azt sem mondtam, hogy október 8-án fog ez bekövetkezni. Ez nagyjából a következő 1-2-3 év programja lehet. Bocsánat, hogy egy kicsit túléheztem
magam. Ennyiből egyetértünk, de szerettem volna hangsúlyozni, hogy nem gondolom, hogy az Orbánék ezt, amit te, mint apokaliptikus vízőt vázoltál, 2022-es választás előtt szeretnék, ha realizálódnak. Ennyit akartam
mondani. Már mitől? Igazából két dologra gondoltam. Az egyik az, hogy akkor lesz itt fordulat, hogyha a választók rájönnek arra, ami egyébként teljesen evidens, hogy nem lehet egyszerre az Európai Unió hívének lenni, meg Orbán Viktornak. Tehát, hogy amíg ez nem történik meg, addig nehéz itt előlépni. Ebbe az ellenzéknek egyébként lehetne szerepe egy kicsit innovatívabb, meg szellemesebb politikával. A másik, hogy azért sem kell itt ilyen, vagy én legalábbis nem érdek meg az ilyen apokaliptikus víziótól, miközben egyébként semmifajta jó szándékot nem tulajdonítok a Fidesz legfelsőbb vezérkarának. Mert egyébként valójában nevetségesek tényleg. Tehát tehát amikor itt vannak ezek a kormányhatározatok, ha jól elolvassuk ezeket, akkor azt láthatjuk benne, ez most a norvég alapnál is így van, de a leginkább ugye a helyreállítási alapnál, hogy gyakorlatilag a kormány valakitől akar pénzt, és utána leszögezi, hogy milyen feltételekkel hajlandó egyébként azt a pénzt elfogadni. Tehát ez szerintem... Tehát nem kell ez nagyon bonyolultan gondolkodni, hogy lássuk, hogy lefordítjuk ezt egy hétköznapi szituációra, hogy ez mennyire nevetséges és valahol szánalmas is. Zárójeles megjegyzése egyébként, hogy ezeket én nem tartom még lefutott meccsnek, szerintem ugye az egyezkedések folynak Brüsszellel, ugye most német választás is van, lesz nem sokára, most a német politikának keménynek kell mutatkoznia Magyarországgal szemben, mert hogyha valaki engedékeny Magyarországgal kapcsolatban, akkor az azonnal esik a népszerűsége, egyébként ennyit a magyar imázsról és a magyar diplomáciáról. demokráciáról, hogy gyakorlatilag az egy belpolitikai hátrány ma már egy uniós vezetőnek egy tagállamban, hogyha nem vágod a Magyarországnak egy nagyot, de ezek az időszakok majd elmúlnak, és kellően elvtelen mind az uniónak a bizonyos csoportjai, kellően elvtelenek magyar kormány meg aztán pláne, hogy itt még esetleg szülesnek olyan piszkos alakuk, amelyekkel legalább ennek a pénznek az egy részét még be tudják csatornázni akár 2022 előtt is.
A következő témás gyakorlatilag ugyanez. Tehát ugye amíg folyik az EU ellenes verbális csata, addig a magyar földre fölvehető uniós támogatások nagy részét, mert ha jól emlékszem, és most ne vesszünk el a törtekbe, de ha jól emlékszem, sajnos nem néztem utána, a magyar földek 8/10-ét három vagy négy cégcsoport uralja, amelyek hát ugye mind a NER-hez köthetőek, tehát akkor valószínűleg az EU-s támogatásoknak is ennyi részét veszik ők föl, konkrétan a Fideszhez közeli vállalkozók.
Ez is így indult, emlékeztek a Simicska-Orbán háborúnak, mert nem így indult, hanem hogy ez volt az első fegyverlövés, úgymond, amikor így jött ez a... Aha, emlékeztek?
Nem.
Hát hogy az unió, hogy az agrárpénzeket majd akkor majd nem egészen úgy fogják majd, ahogy már hogy Simicska milyen sokat kap. És akkor néztük, hogy mi van. Én még nem voltam semmilyen szinten bennfentes, és néztem így kívülről, hogy te ez meg mi? Aztán láttuk, hogy hova torkolott. Hát nekem ez, amiről beszélgettünk most itt, én beszéltem a kötőfogás extrán vasárnap, hogy ott van Szlovénia tényleg, és hogy mennyire erősek a kis gazdaságok. És hogy élet van ezekben a gazdaságokban, és jó, tök jól megélnek ott ebből a népek. És akkor itt van, ami annyira imádott vidéki Magyarországunk, mert ugye a Fidesz az annyira imádja a vidéki Magyarországot, és akárhányszor járok ezekben a kihalás szélére sodródott, már 100 lakosú se kis falvakban, és kérdezem, hogy mi helyzet, mindig elmondják, hogy lenne, aki gazdálkodna, de nincs föld. Akkor a föld, amiből egy család önmagát el tudná tartani, már nincs. Nincs. Az nagyok mindent, amit lehetett, mindent bezobáltak. És akkor megy ez a duma, hogy így a magyar vidék, úgy a falu program izé, csak közben a éltető ereje a vidéknek, a falvaknak, az megnyisz, az le lett vágva így az országról. És oda lett koloncként dobva valóban a nagy gazdaság.
Várjál, és mennek vásárolni a Tescóba.
Igen.
Micsoda ördögi...
A magyar falu program keretébe vett busztal.
Igen, ördögi körgyerje, ha belegondolok,
ördögi körgyerje. Még annyit, hogy olyan, bocsánat, csak egy ilyen pillanatképet hadd fessek ide szavakban, hogy megállsz egy ilyen kis faluba, és néma csönd van, az brutál. Hogy se egy kakas. Kutya se ugat.
Igen, már baromfit se tartanak.
Igen, az nagyon
megy. Régen arról lehetett felismerni, hogy hol laknak, és ez most nem rasszizmus, egyszerűen így van. Hol laknak cigányok, meg hol laknak nem cigányok, hogy hol volt baromfi udvar, hol volt baromfi, és hol nem. A cigányoknál ugye jellemzően nem nagyon volt.
Most Kolok Péter itt lenne, már lerakná a félig szívott cigarettáját.
Igen, és már lehülyézne. De ez akkor is tény, hát én vidéken nőttem föl, tehát ezt mindenki tudja, aki egyébként gondolom. Te is, hát most már nem nincs ilyen. Most már sehol nincsen baromfi.
Ja, annyit szerettem,
hogy... Az túlzás, de hogy valóban.
Jó, tehát, hogy
visszaszorulóban van erősen ez a fajta életmód. Mert nem tudnak megélni belőle.
Ha valaki, most ugye megint hallottam, hogy a repülők, tehát a turisztikai repülés nagyban folyik újra, hogyha valaki repülőgéppen jön haza Magyarországra, tökéletesen láthatja az ország határt föntről, mert ugye az ország kicsi, és már elkezdenek ereszkedni a gépek, például ha az Adria felől érkeznek, vagy Bécs felől is akár. A magyar államhatár föntről tökéletesen kirajzolódik, mert az államhatáron kívül kis gazdaságoknak a területei vannak, a művel területei, azon belül viszont mindenütt 80-100 hektárok egybeszántva ordít. A föntről is az, amit a kormány le akar tagadni, hogy Magyarországon igenis irdatlan nagy birtokrendszer van, nagyon, mint a középkorban. Tehát a késői középkor latifundiumai keletkeztek újra, és ugyanaz van, ami egyébként, hát azt kell mondjam, 80-100 éve menne volt ugye Kovács Imrének a könyvében, ugye a Néma forradalomban, amiből József Attila a Hazám című ciklust írta, ugye az első, a második szonettjét, hogy a nagy birtok megöli a falut. Na most ugye a magyar falut azért könnyű megölni, mert nagyon elöregedett, nagyon gyenge benne a magyar falu egészségi és mentális állapota nagyon gyenge, és ugye ez tökéletesen látszik abból egyébként, meg kell mondjam nektek, hogy összeszorult szívvel szembesültem vele most, hogy én ezt 14-ben megírtam, tehát 7 évvel ezelőtt, hogy a magyar államiság, tehát az állami intézményrendszerek el fognak párologni a rettenetes demográfiai helyzetben, és most bejelentették, ott felsoroltam ebben a postát is, és most bejelentették, hogy 2400 vidéki postahivatalban 800-at a közeljövőben bezárnak. Most ha valaki azt hiszi, hogy ez nem fog bekövetkezni, be fog következni. 2014-15-ben azzal szórakoztak, ugye volt egy ilyen elképzelés, hogy takarékszövetkezeteket összevonják a postával, ami azt jelentette, hogy két sovány tehén fejje egymást, mert a takarékszövetkezetek ugyanúgy elsorvadtak, mert nincsen a faluban, aki a takarékszövetkezetbe vigye a pénzt, mert nincsen keletkező jövedelme a nagy többségnek.
A takarékszövetkezeteket azért sorvasztották.
Figyelj, nem, azért a takarékszövetkezetek nagyon rosszul álltak. Már akkor, amikor ez a sorvadás elkezdődött, de tehát ugyanebben a sorba illeszkedik vidéken az egészségügyi ellátórendszer, amiben praxis közösségeket csinálnak most. Ugyanez volt 2012-ben, úgy hívták, hogy közigazgatási reform, amiben felszámoltak vagy 2000 helyi polgármesteri hivatalt, tehát ezres nagyságrendben számolták fel a polgármesteri hivatalokat, ugyanide sorolhatjuk be az egyházakat, ugye, tehát most ugyan a kormányzat felújít, ugye állampénzen felújítunk egy rahedli templomot, de senki nem tudja, hogy ki fog abba a templomba elmenni istentiszteletre, és vélek ki fogja megtartani az istentiszteletet, mert ugye elfogynak a papok. Tehát az egész dolog katasztrofális. Ami ebből kijön, az lenne, tehát hogy az van az alap probléma, például a következő választás, hogy ezekről beszéljünk. És ennek fényében kellene új országgyűlést választani.
Jó, hát az egyház azért olyan nagy bajban nem lesz, mert a globális Vatikán, ugye ez az átkozott globalitás, majd delegálja a papokat a falvakba. Ez most nem akart ironia lenni, némiképpen azért az volt, mint kívülálló, már bocsánat, de hát azért ez mégiscsak valamelyest van. Ellenben ehhez az egész történethez szerintem még egy dolog hozzátartozik. Az az, hogy azért ez nem itt kezdődött. Azért ebben most minden tekintetben nem lehet mindent az Orbánék nyakába varni. Ez 90 óta van elcseszve. Azóta, mióta végül is az a történelmi előzmény. Milyen paradox egyébként, hogy a kommunizmusban összejött a szövetkezeti rendszer alapján egy viszonylag jól működő agrárium, amit hát politikai okokból, meg hát most földet adunk vissza a paratnak címe szét lett verve. Csak egy párhuzamot hagy említsek, Lengyelországban, ahol soha nem volt szövetkezet a kommunizmus alatt, ugye ezeknek a privát gazdaságoknak, amelyek a kommunizmus alatt szarul mentek, az első dolguk volt szövetkezni, és ma már a lengyel alma, vagy a lengyel áfonya, ugye, aki megyünk a piacra, dögivel minőségben elárasztja a magyar piacot is. Magyarországon mi lett? Az, amiről ti beszéltek, más oldalról az maga a monokultúra. Amúgy ebben az egész dologban valamilyen szempontból nem értek az elosztási részéhez, vagy hogy hogy alakult ebben a tekintetben a magyar agrárpolitika, de nem most kezdte, ugye a föld alakú támogatások ügye. Megcsinálták a monokultúrát, meg egyébként a kisparatok egy jelentős része is, hogyha összeguberált 100 hektárt, az ember körbenéz, jön, megy, azt látja, hogy nem csinálnak semmit. Fölveszik a föld alapú támogatást, viszontlátás, hogy csókol anyát, Boriska. No szóval itt egyébként valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos és végzetes baj történt ebben az ügyben. Nálam ehhez felkészültebb ember kell, hogy függ össze az uniós elosztás politika azzal a helyzettel, amely a magyar agrárpolitikával így találkozabán egy olyan helyzetet hozott létre, szoktam ezt használni, mint amikor a meddő tehén találkozik a magtalan bikával, de végül is az oligarchák kurva jól járnak. Azok nagyon jól jártak, de ilyen formán tényleg meghal. Nagy, mondjuk a viszonylag nagyobb városok agglomerációiban élő vagy lévő falvakon kívül az van, amit a Pista folyamatosan elmesél nekünk erről a hazáról. Ez nagyon, nagyon messzire fog vezetni, nagyon, nagyon mélyben, nem is messzire, mérhetetlen mélységben.
Igen, sajnálom annyit, hogy a nagyvárosi agglomerációs falvak nem tekinthetők falvaknak, tehát jó lenne, ha születne egy másik magyar kifejezés ezeknek az agglomerációs falvaknak a megnevezésére egy igazi mezőgazdasági faluhoz képest. Tehát most itt a Budapest környéki falvak, de Szeged vagy Szombathely környékéről is mondhatnánk, mindenütt van néhány tucat település, aminek jól megy, de azért, mert nem falu a szónak abban az értelmében, hogy nem a határ földjéből él.
Tehát Istenem, egyébként szavatokat ne felejtsétek, hogy én megfeleljek a nemzetpolitikai irányelveknek is, és akár a szélsőjobbnak is, de még a pörzsének is. Emlékszem rá, jó pár évvel ezelőtt, de jó régen volt még vízilabdázott a fiam, és aztán volt egy ilyen kaland, amikor a 90-es évek közepén még, akkor ez még valamelyest működött. Elmentünk a Vasas lányokkal edzőtáborba, és Szlovákiába. És akkor volt egy kalandunk, mert útlevél probléma, mindegy. És így jöttem a mi kis hazánkból. Átléptem a szlovák-magyar határt, és akkor ott szerencsétlenkedtünk, meg el is vittek arrébb bennünket, hogy valahol ígyunk valamit. És baromi furcsa volt az egész közeg. Először is azt láttam akkor, szeretném hangsúlyozni, akkor volt egyébként ez a félelem a neutronbombától is, tudjátok, ez az a bomba lett volna, hogy ledobják, és akkor az minden megvan, csak az ember. Csak az emberek tűnnek el. És ugye átmentünk akkor, és sehol nem volt senki az ég ott a világon, azon kívül álltam ott az autó motorházán, és egy faluba olyan baszott nagy csönd van. De miért van itt csönd? Ekkora csönd. És akkor érzékeltem én először ezt, amit ti most meséltek, csak most már Magyarországon van így, és Szlovákiában nincs így, hogy nem volt se kakas, se csirke, tehát azok a hangok, amiket én megszoktam régebben a magyar faluban, hogy az állatok élnek, röfögnek a disznók, meg nem tudom micsoda, meg az emberek is akár, mert nagyjából ez az időszak volt az, amikor kampány alkalmával először fedeztem föl, hogy végigmegyek a falvakon, és ez sem most kezdődött azért, és egyrészt nem égnek a villanyok teljeneket mostanában, elég gyakran tapasztalhat, gondolom én, és jó esetben mentem át nagyobb falvakon is úgy, hogy mondjuk volt egy darab kocsma, ahol jön ki a fény, előtte a biciklitároló, az obligát bicikli, igen, támasztó, ugye? És olyan megyek, és tök sötét van.
Nekem is van egy sztorim, semmi közelhez eddig, témához csak a csöndről jut eszembe, hogy a barátommal voltunk Adria motoros túrán, lenn az Adrián, és jöttünk hazafelé, és egy horvát kisvárosba gurultunk be, nem akarom megnevezni, mert nem vagyok benne biztos melyikben, de a kisvárost úgy képzeljétek, hogy a 20 000-es kisváros volt, és mentünk befelé, sehol senki. Beértünk a városnak a központjába, ott sehol senki. Letámasztottuk a motorokat, átunk, néztünk, bementünk az első étterembe, ott meg dugig volt, mert horvát-szerb foci meccs volt. És olyan volt, mint egy ilyen thrillerben. Nem volt ember sehol. No, tovább lépünk.
Hát a Szabolcsnak biztos van egy jó, a vidéki csendről egy sztori,
nem, nehéz ebben újat mondani, ugye, amiről beszélünk alapvetően, ugye az átlátszónak a tényfeltáró anyaga volt, ami megmutatta, hogy kik fölözik le itt az uniós támogatások hasznát. Jó részt természetesen Fideszhez köthető emberek, de ugye azért nehéz ebben újat mondani, mert Angyal József azért elég alaposan felszokta térképezni szisztematikusan megyéről megyére, hogy ki, a föld kihez szokott kerülni. Igazából itt az a legszomorúbb ebben a történetben, hogy ebből is látszik, hogy megint csak nem az Európai Unió tehet erről az egész helyzetről. Tehát ugye Orbán Viktor múltkor ugye mint egy ilyen dühösen szóvá tette azt, hogy az mégis milyen állapot, hogy Budapestnek milyen jól megy, a vidéknek meg milyen rosszul megy, és hogy majd innentől kezdve az uniós pénzeket a vidékre kell átcsoportosítani kizárólag. Na most eddig is ment bőven uniós pénz vidékre, csak egész egyszerűen ezt nem a megfelelő helyre tették, és ugye ennek a kudarcát ez pontosan kifejezi maga a miniszterelnök is elmondja, csak ugye azt nem értem, hogy ezt miért teszi ki az ablakba, miért büszke erre, hogy ugye statisztikailag mi mindig úgy állunk, hogy ugye van 7 magyarországi régió az uniós felosztás alapján, és ebből 4 az unió 20 legszegényebb, legfejletlenebb régiója között szerepel, ami azt kell mondjam, hogy egy szégyen. És egy miniszterelnök 11 év kormányzás után ezt egy vitában érvként használja, már bocsánat, utána a következő mondat az, hogy én lemondok, mert alkalmatlan vagyok arra a feladatra. Tehát, és sajnos itt igazából azt fogjuk majd látni a kampányban, hogy nyilván a Budapestet büntetni fogják, azt mondják, hogy onnan minden pénzt ki kell vonni, de lehet, hogy a kampányban, mert vidéken majd most lesznek ilyen fesztiválok, meg faunapok, meg nem tudom, mi majd látni fognak az emberek bizonyos kis dolgokat, mint hogyha itt költenék a pénzt, de valójában érdembeni felzárkózás nem lesz, már pedig forrás lenne rá.
De jó, hogy fölhívtad erre a figyelmet, egyébként ez egy orbitális hazugság. A kohéziós alapokat, azokat csak a hátrányos helyzetű izékbe. Pest megye azért akar leválni Budapestről, mert ugye egy központi régió cím szó alatt, amely fejlett, olyan átlagot produkál Budapesttel együtt Pest megye, ami nyilván sokkal jobb, mint önmagában Pest megye, ilyen formán Pest megye nem kap uniós forrásokat, tehát Budapest nem kap. Nem kap.
Igen, a kórházakon láttuk, hogy pont, hogy egyébként Pest tényleg az embernek, aki nem járt még erre, hogy Pest megyéről is egy ilyen képe van, nem? Hogy hát az van Budapest, meg izé, meg az ország közepe, szívele, és a többi, és a többi. El kell indulni a tápjúságba.
Ez egy 50 kilométerrel kijön, vagy már egészen más világot
látszott. Olyan helyeket lehet találni, hogy még mentem a két srácommal arrafelé, és akkor így bámultak, hogy nincs ajtó a házon. Mondom, nincs. De hogy laknak benne, hanem még ez van.
Palit Laci örökérvényű aggódása jutott eszembe. Ő Demon Hillre mondta, meg Ángyál Jánosra, hogy de hova tűnt Ángyál János.
József.
Ja, Ángyál József, hova tűnt. Ángyál János már rég eltűnt, de Ángyál József is. Na jó van. Nem volt annyira vicces.
Jó, azért egy embertől nem lehet elvárni, hogy ezt az egész problémát megoldja. És még egy valamire fülem a figyelmet, hogy azért a Orbán Viktor ugye a kisgazdapártot is eltüntette, és azért most ilyenkor látszik, hogy a magyar vidék politikai érdekképviselete az nincs megoldva. Nem biztos, hogy az a kisgazdapárt az alkalmas volt arra annak idején, pláne a Tordján Józseffel.
Hát az eredmények
de hogy ez hiányzik, az egészen biztos.
Most veled egyébként.
Hát majd legközelebb.
Hogy még annyit ott eszembe erről a vidékre jutott, kis településekre juttatott uniós pénzekből, hogy akármilyen kihalóban lévő, lepusztult, vagy nem lepusztult, mindegy, csak öregek vannak, bármilyen ilyen kis faluba megyek, mindig van egy ilyen játszótér, egy ilyen uniós játszótér.
Az sokszínű.
Az kell. Tehát, hogy gyerek van, mutka is megkérdeztem egy ilyen faluban, hogy gyerek van, és mondtak, hát a 40-valahány éves a legfiatalabb, a olyan. Uniós játszótér. Az is van, meg most már ezért van ez a kondi, szabadtéri kondi park, most az a legújabb, most az is van. Ezek mind nagyon fontos. Meg mellé van napi két busz.
Na, jól emlékszem, hogy csak egyetlen adat, hogy mert itt a...
Most te nyári mesélgető.
A nemrégiben kiadott KSA anyag a magyar közoktatásról azt tartalmazza, hogy 1570 körüli számú magyar településen nincs semmilyen közoktatási feladatellátó hely, egyszerűbb népies nevén iskola.
3000 valamennyiben.
3300-ben, 1570 egyáltalán nincs. Hát 3300-ban benne vannak a városok is. Tehát azt kell tudni, hogy tulajdonképpen az ország fele az gyakorlatilag megy a lecsúba.
Csak mondjuk, szerintem azért ez annyiból árnyaltabb, hogy nem tudjuk, hogy melyik települések, mert azért valóban ilyen gyerekszám mellett, meg ilyen előregedő települések mellett egy-egy iskolát fenntartani sokszor. Ugye Komlóskán küzdöttek nagyon sokáig, meg most is küzdenek, hogy fenntartsák a kis iskolájukat, de hogy ezt nem mindenki tudja megtenni, meg nem is biztos, hogy érdemes megtenni. Amit érdemes lenne megtenni, hogy azt a rendszert kiépíteni, hogy emiatt ne kerüljön semmi egyetlen gyerek se hátrányba. Tehát a probléma ott van, hogy és hátrányba kerülnek. Nekem van több olyan ismerősem otthon Zemplénbe, aki például azért nem tudott úgy tovább tanulni, ahogy szerette volna már a gyermeke, mert nem volt busz Sárospatakra. És amikor voltak a plusz órák, meg az ilyen olyan fakultációk, a gyerek nem tudott menni, nem tudott volna hazajönni. Nekik meg nincs autójuk, nem tudták megoldani. Mert hát gyerek, ilyen szempontból a gyerek jövőját, nem mondom, hogy ment a levesbe, mert azért egy rendes szakmunkás lett belőle, és nem is élnek rosszul, de ő nem az akart lenni. És amikor ilyenek történnek, nyilván nem egyedi eset, amikor a rendszer miatt esnek ki gyerekek az oktatásból, na az a durva.
Tehát most nem vitatkozni fogok, csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy a mostani kormányzat oktatáspolitikája az egy mondatban foglalható össze, csak balhé ne legyen. Tehát az az oktatáspolitika célja, hogy a tanárok még tűrjenek, a szülők még tűrjenek, ennek egyszerű feladat, tehát ez egy nagyon egyszerű megold, senkitől nem követelünk semmit. Cserébe nem is adunk rendes fizetést, a gyerek nem bukik meg, mindenki ül nyugton, és eltelnek az évek. Mire megy ki az dolog? Arra, hogy a kormány nagyon jól tudja, hogy a pedagógus társadalom, ugyanúgy, mint a házi orvosok vagy a papok közössége, nagyon előregedett. ebben az évtizedben tömegével fognak nyugdíjba menni pedagógusok, ami ezeken a vidékeken azt jelenti, hogy az iskolák általános érdeklődés hiányában fognak megszűnni, mert tanár se lesz, meg diák se lesz. Amiről te beszélsz, az egy hiány, már úgy értem a kormányzat gondolkodásában egy hiány, mert itt az lenne a feladat, a sürgős, már rég csinálni kellene, feltalálni, vagy kigondolni, vagy megvalósítani utána azt az iskola hálózatot, amelyik egyébként nem településre településre van, hanem adott régióban, ahol megfelelő számú gyerek van, biztosít olyan környezetet, hogy a bármelyik régiójában az országnak, bármelyik iskola szinten jó minőségben lehessen tanulni. Csak ezzel foglalkozni kellett volna, meg mostantól kellene, hát ha még eddig nem tettük meg, de láthatóan nem érdekli a kormány.
Takaró Mihály megoldja.
Egyébként meg nem látom az ellenzékbe se azt a nagy tervezőt.
Amíg a pedagógus képzés nem veszi komolyan az ország, addig nincs miről beszélni.
Ennek a rendszernek egy fontos eleme, most megtudtuk, hogy aki középfokú érettségit leteszi ötösre, mert tanárnak, mert tudja a középfokú érettségi anyagot.
Ez a közeljövőnek a óriási problémája, de a legközelebbi jövő az a negyedik hullám, koronavírus, és egy csomó országban, most talán szerbek vetették föl, hogy kötelezővé fogják tenni az oltást, és már több országban is fölmerült törvénykezési szinten. Ti hogy gondoltok, mit gondoltok erről? Nagyon érdekes kérdés, de ugyanakkor égető probléma, mert ha még ez az ország még egyszer leáll, akkor itt olyan mennyiségű ember fog tönkre menni,
hogy le fog, nem? Hát azt mondta...
Na jó, csak az, hogy mennyire, Pista?
Valamelyik állandóan nyilatkozó szakértő, nem is tudom, melyik pont most, ma, tegnap.
Az állandóan a mindig visszatérő, az, hát ahogy hívják, a szakállos dokit? Megörülök, fejjel neki szaladok mindig a falnak, ha meglátom. Persze, a mentőorvos mindenben ő nyilatkozik.
Te az Zahér Gábor az Zahér, ja. Már rég nem nyilatkozik.
Szerintem szabadságom van. Hát egyébként minden nap nyilatkozik. Mindenről. Labdarúgó ebéd.
Hát ha megkérdezik. Én majdnem tartom magam ahhoz, amihoz a Janó mondta, hogy egy mondat. Hogy egyrészt én egy évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy ha rajta múlna, kötelező lenne a vége a védőoltás. A másik dolog, meg nem tudok én ahhoz hozzászólni, hogy a tudomány ott tart, hogy ennek a rejtének a megfejtése még nincs kész. Ebből adódóan a tudomány tudatlanságához képest én, mint tudatlan, nem fűznék ehhez az egészhez semmi
más. De erkölcsileg, Sanyi, ott gondolod? Kötelezővéd lehet tenni?
Én azt mondom, hogy mondom, rajta múlna kötelezőre. Igen, lehet, persze. Okay. Abszolút.
Szóval
csak hát szaltér a harag hatalom nélkül, itt elmondom,
azt mondta, na mindegy, azt mondta a szakember, hogy októberben lesz majd a negyedik hullámnak a berobbanása, így lehet ezt így tudni előre.
Szeptember közepére mondtak, ez a mai.
Októberre, és hogy ugye 60-70%-os átoltottságról, 70-80-ról is volt szó, de hogy a legújabb, a Lambda, ha jól emlékszem, az a,
ott egy volt, a Delta. A Deltánál lemaradtam.
Az már New Béla, kész, Delta nem, az már semmi.
Van már
Gagyi. Van másik, van jó. Szóval Lambda variáns, kimondhatatlan variáns, az állítólag sokkal ellenálló ezekkel a újfajta vakcinákkal szemben, és akkor majd azért, mi így, meg úgy, tehát, hogy nekem az a bajom ezzel, hogy ez egy ilyen végtelen történetté fog válni valószínűleg, ez nem az én bajom, ez mindenkinek a baja, és közben meg én azt tapasztalom szokásos kiscsoportos közélménykutatásom magam körül, hogy már nehezen tudják komolyan venni az emberek. Tehát amikor egy ilyen új, bedobnak egy ilyen izét, hogy ugye eddig éltünk a Delta kvadránsban, de majd most a Lambdába fogunk átköltözni, és azt dröhögnek rajta sokan, hagyjatok már ezekkel az izét. Miközben meg úgy tűnik, hogy jó, hát ezt nem értünk ebben, a Sanyinak igaza van, hogy úgy tűnik, ezt tudjuk mondani, úgy tűnik, hogy tényleg jönnek ilyen olyan
variáns, a vírus, egy ország kell, ahol egyébként a túlélők leszarják a 30 ezer halottat. Tehát ehhez egy ilyen
közösség. Ja, és ezért kezdtem el, de jó, hogy mondod, köszönöm szépen, ezért kezdtem el ezt a hosszú cikornyás.
Fiam, a második jó mondatod volt.
Köszönöm.
Jubilium. Szóval, hogy azt mondta ez az ember, azt nyilatkozta, hogy a negyedik hullám nem fog több kárt okozni, körülbelül annyit fog, mint a harmadik. Néztem, hogy még 20 ezer halott, hogy mire készülhetünk akkor. Tehát, és ebben az is benne van, amikor megint leáll az ország. Októbertől megint jön a home office, a otthoni oktatás, a nem tudom én mi, a szülőt felvágják az ereiket, a gyerekek szintén.
Szeptember közepétől már nem lehet állítok a Mészáros szállodákba foglalni helyet. Nézzenek utána, próbáljanak meg. Én mindig elfelejtem, nem vesztem fel foglalást.
Milyen ez a lakmuszpapír, nem tudom, ebből lehet kiinteríteni.
Jó, de igazából, amit a Sándor mondott, azt úgy egészítem ki, hogy mit ér a hatalom tekintély nélkül. Tehát itt most ezzel a problémával állunk szemben, hiszen amikor a politika...
De Sanyi úgy, hogy
a szart sem. Igen, de hát én kicsit mást mondom.
Ahogy a csillag megy az égen.
Amikor a politika, a tudósok és mindenki, politikusok, tudósok kiállnak és azt mondják, meg teleplakátolják az országot ugye hírességekkel, akik azt mondják, hogy az oltás életet ment. És szemmel láthatóan ez már senkit nem mozdít meg, tehát egész egyszerűen ezt nem hiszik el az emberek, akkor ott egy nagyon súlyos és mély válság van, és én egyetértek a Sándor, még abban is, hogy engem se zavarna a kötelező oltás, csak az a helyzet, hogy itt mindenki egy hamis tudatban él Magyarországon, maga a magyar társadalom is, meg egyébként a Fidesz is, mert ez bizony egy liberális társadalom abban az értelemben, hogy ha ilyesmi történne, ami egyébként, ha ezek az oltások valóban hatásosak, és nincs okunk feltételezni, hogy ne lennének azok, sem ennél értelmesebbet én még senkitől nem hallottam, mint hogy úgy lehetne ezt az egészet megelőzni, a negyedik hullámot is, hogyha az átoltottság az nem 55 meg 60%-os lenne, hanem 80-90, ne adj Isten, 100%-os, mert akkor nagy valószínűséggel már olyasmi nem lenne, mint a harmadik hullám idején, így viszont számíthatunk rá. De hát ez teljesen logikus lenne, hogy ebből mi következik, de ezt a logikus lépést a politika tekintély hiány nem meri meglépni, mert tudja, hogy többet veszítene rajta, emiatt viszont akkor még hónapokig, akár évekig nyüglődhetünk ezen.
Ez nem csak magyar.
Nem csak magyar, de Magyarországon azért ez nagyon látszik, tehát hogy meg kell nézni, hogy azok, amióta a plakátkampány beindult, és erre az állam gondolom elköltött rengeteg pénzt, tehát nyilván ezt tudjuk. Tudjuk. Nagyjából ez is volt neki az értelme és a lényege, hogy azok, akik már addigra azok beoltatták magukat, akik akarták, és azóta igazából már nagyon már senki. És most ez a harmadik oltás körüli zűrzavarról, erről talán jobb nem is beszélni, mert én sem értek annyira hozzá, tehát nyilván nem vagyok virológus, de itt azért én úgy veszem észre, hogy mind a társadalmat, mind az orvos társadalmat magára hagyta ez a hatalom, hogy most mi legyen ezzel a harmadik oltással.
Nem, úgy hagyta magára, hogy ugye nem akarják elismerni, hogy a ránk erőltetett Sinopharm, az gyakorlatilag egy csomó embernél nem okozott védettséget, és ezért nekik be kellene adni egy ellen.
Nehogy állt össze ez a történet.
És ezt nem ismerik.
Muszáj időnként, ne haragudjatok, nehogy félrejétés legyen, nem a kínaiak erőltették lánk a Sinopharmot. A kínaiak le is írták, hogy 60 fölött ők nem használják. A magyar állam erőltette a 60 fölöttiekre rá a Sinopharmot.
Tehát hogy áll össze ez a történet? Ugye úgy, hogy kezdtek katasztrofálisak lenni a számok, már kezdtek azért kiszivárogni, hogy az egészségügy a roppanásnak a szélén van. Hiába volt ugye teljes titoktartás, meg katonák által őrzött kórháza, minden, tehát nem lehetett ugye közelükbe sem menni kvázi újságíróként, de már egyre több ember érezte a saját bőrén, és egyre több lett a halott. Mi kellett? Azonnal kellett egy sikersztori. Az lett a sikersztori, hogy megnyerjük a rövid távú oltakoztatási Európa bajnokságot, a rövid távút, ez nagyon fontos volt. Ezért kellett a sok kínai, meg persze szépen loptak is belőle jó pár milliárdot, de az már csak ilyen
17 milliárdot.
Az már csak ilyen szükséges plusz, az már igen, az már csak egy farvíz. De a lényeg az volt, hogy meg kellett nyerni ezt a pozitív háborút, és nyomták ezzel rá, hogy mi vagyunk az elők, mindenkit nyomtuk itt nagyon sok. És nézzétek, hogy mi történt, hogy ez az 5,5 millió beoltott volt az a határ, amikor azt mondták, hogy akkor le a maszkkal is. Így ott hagyták. Hát amikor így lapától valaki egész nap, és akkor megvan, hogy puf, lerakja, kész. És félben van hagyva a meló. Azóta senki nem foglalkozik ezzel. Ha megnézitek a számokat, ilyen napi pár ezer emberre megy el oltásra.
És teljesen nem vagyunk rá. Az élmezőnybe se, tehát az oltottság tekintetében.
Teljesen be, és abszolút nem foglalkoznak vele. Miközben arról volt szó, ugye, hogy 70-80%-ot el kell érni.
Most 15 ezer ember beoltatta magát. Ugye a harmadikban, tehát ez most egy masszív szám, de egyébként úgy van, hogy a Pista mondta, hogy semmi nem történt. 8000 oltás volt a leállás óta egészen a közelmúltig.
Hát én most voltam nemrég a második Pfizer-re, stúl, és sehogy senki gyakorlatilag besétáltam, meg volt az időpontom, nem tudtam elmenni.
Orvos sem volt?
Hát mit valaki beadott az életet? Észre sem veszed is. Nem, az, hogy nem tudtam elmenni az adott időpontra. És akkor ez nem olyan egyszerű, innettől kezdve a szituáció. És akkor felhívtam, és mondták, hogy hát az van, hogy egy heten van rá, hogy reggel 8 és 10 között ugyanott beadassam magamnak. oda csattogtam mindenféle időpont egyeztetés nélkül, abban a pillanatban sorra kerültem, megkaptam, örültem, nem fáj, beszélgettünk arról, hogy milyen kicsik ezek a mostani tűk, mert nem érezni semmit. Vezzeg, amikor izé a házi orvos még gyerekként beoltott, az hogy tudott fájni, és körülbelül három fiatal ember várakozott még ott az egész intézményben az izére, vagy a második oltására. És ami furcsa volt, hogy pont jött egy pasi, egy beesett, és kérdezte ott a ügyintézőt, hogy hasonló helyzetben voltak, mint én, hogy a lánya nem tudott eljönni az adott időpontra, hogy mi a teendő. Ó, én meg felcsillant a szemem, hogy én már ezt tudom, és majd elmondom neki, és mondta neki azért, hogy semmi, itt van a gyerek. Tehát, hogy nincs már.
Át kell vágni a kerítésen a házi orvosnak, a szomszéd tanyán lakik. Zsombor, mikor rendelsz? Ja. Ja, jó, majd visszahívlak. Aztán nem hív, mert elképesztően sok dolga van, de még egyszer át kiabálok, akkor tudok menni oltakozni.
Szóval beállt a földbe ez a magyar oltási program rendesen. Már nem ez hülyeség, stagnál, miközben nem
lesz ennek jó vége. Még egy tragikus témára van időnk. Sanyi említette a Lukasenkát, hogy odáig fajult egy orosz, illetve fehér orosz futónőnek a története, aki egyébként nem politizált, nem is foglalt állást semmilyen politikai ügyben, egyszerűen ellenszegült. Egy 100 méteres futóról van szó, el akarták indítani a 4x400-as váltóba teljesen, aki hát nem kell ez érteni, hogy a sprinterek nem tudnak 400, akármilyen jó atléta.
Ja, nem azért, mert az a versenyző az nem produkált elég mintát a doppinghoz, vagy nem vett részt,
mármint aki nem indult a
400-asokhoz. Igen, annak a helyére kellett volna beugrani.
És ő azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné. És ebből olyan helyzetben lavírozták, hogy már szegény haza sem merte térni. Tehát most, ha jól tudom, Bécsben van.
Ott igen.
Gyerekek, ezt még meg lehet innen ezek.
Mi a kérdés, Sanyi?
Az a kérdés, hogy mi, nem tudom.
Jól van,
szerintem ez borzasztó.
Amit a fehér orosz közmédia művelt.
Igen.
Árulónak.
MTV-a, tehát még azért lehetne hova kapaszkodni, kedves volt kollégák. Tessék megnézni a fehér orosz tucot, na az dög, az üt.
Hogyha sokkolni akarnak, akkor azt mondanánk, hogy lehet, hogy a jövőnket látjuk ott, ami ott zajlik, de én azért azt mondom, hogy amit nyilván a magyar közmédia művel, meg amit a magyar hatalom művel, azért arányaiban, mértékében nyilvánvalóan még ehhez nem hasonlítható, de amifelé haladunk, az sajnos nagyon arra mutat, tehát ezért is van jelentősége nyilván a jövő évi választásoknak.
Ahogy konszolidálta, úgy idézője, pontosabban nem idézője, de végül is maga sajátos módján Lukasenka Bielorussziában a hatalmát, ugye nagyon érdekes ennek az utóélete. Ugye most már egyébként Bielorussz esetében ezért életveszélyes is, amit az Orbán művel, meg ami az országgal történik, amúgy egyébként a globális tér, már vagy a földgolyó, amin élünk, az sem mutat sok szempontból megnyugtató képet, bár egyébként amióta a föld létezik és emberek vannak, lejöttünk a fáról, azóta nem volt soha olyan nagyon megnyugtató a kép. Mert amikor ugye visszameregünk görög vagy a római időkben, és megcsodáljuk az Akropoliszt, meg minden kutya fülét, akkor igen ritkán gondolunk abba bele, hogy mondjuk hány százezer ember életébe került ez, és egyébként hogy épült meg a Kolosseum. No, szóval csak annyit akarok mondani, hogy azért Lukasenko már ott tart, ugye, hogy Ukrajnába akasztat. A bielorusz aktivistát felhúzták az erdőbe, tehát támad. Nem tudunk, tehát ez a szuverenitás mantra, amit itt előad, ez a szerencsétlen, tébolyult hatalom, ami legfeljebb csak az ő saját személyes szuverenitásáról szól, nem a miénkről, kedves honfitársaim, nem a tiedről, meg a kollégámék, az övéről. Ez a szuverenitás ebből a szempontból mantra, kamu, rablómese, félrevezető. Bizony, itt érdekek vannak, érdekkülönbségek vannak, és szövetségeket is vannak, és aztán az egy nagy kérdés, hogy kire és mire szövetkezünk. És akkor most nektek, bocsánat, lehet, hogy egy kicsit ilyen, vagy értelmiségieknek, ha mi is azok vagyunk. Mondom, aki elolvassa ugye a kultúrharcról szóló szövegeket, a konszolidáltnak tűnő konzervatív NER sajtóban, a kommentártól a Mandinerig, ez a harc számukra még nem dőlt el, amikor ennek a kultúrharcnak most már definitíven az is a lényege túl azon, hogy a globális világelitet győzze le, A Magyarországon a NER nem azonosuló legyőzése fundamentális célja a jelenlegi hatalom kultúrharcának. És mindaddig, amíg ezek egyébként ilyen konszolidált eszközökkel, mint a média kezelhetők, addig azzal fogják. Amikor majd nem lesz kezelhető, és ugye visszarúgnak az agrárium monokulturális problémái, vagy ugye a Matolcsi által, most már hivatkozhatok rá, nem csak egy ilyen bunkó mondja, mint már, hogy én volnék, hogy a magyar gazdaságot betonba öntötték, és neki megyünk a falnak, akkor nem csak ezek a békés eszközök lesznek használva. El kell dönteni tényleg. Nem az a kérdés, hogy Európához tartozunk-e, vagy az unió tagjai vagyunk-e, vagy európaiak vagyunk-e, hanem az a kérdés tényleg, hogy ezt a ilyen-olyan életünket klímaváltozás kellős közepén, és egyáltalán demokráciába akarjuk-e leélni, vagy úgy gondoljuk, hogy mondja meg a főnök, hogy mi legyen. Ez egy fontos kérdés, és oda megyünk, ahova bálványunk mondja. Ez egy nagyon fontos kérdés tényleg.
Legyen ez az utolsó kérdés, az utolsó szó ebben a műsorban, hát nem, mert én fogok elköszönni. Annyi még, hogy Csintalan Sanyit nagyon, nagyon megdicsérem.
Köszönöm,
utolsó monológián kívül. Várjál, még nem búcsúztam el, Sanyi.
Az a dolgozó népet szolgálom.
Az utolsó feleletén kívül röviden, és nagyon velősen fogalmazott, a többiek is megfelelően teljesítettek, úgyhogy mindenkinek gratulálok.
Szabolcs volt a legtöbb.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.